Tiszteltel köszöntöm Önöket az újabb előadásunkon. Ma egy szépenállat az ajtóban, nehogy valaki korábban elmenjen, mint hogy befejezzék. Szóval örülök, sikerült most, hogy tartani az arcukra. A ma esti témánk, a ma esti kérdésünk a változó Szentírás. Ma este annak fogjuk folytatni, ahol a múlt alkalommal abba hagytuk a történelmi részt. Gondolom, hogy emlékeznek részben, de majd sikerülünk, ha emlékeztetem Önöket. Mert ma este ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, változó Szentírással. A Szentírással lehet lesz majd a középpontban. A 21. században, amikor talán már egyre kevésbé érdekli az embereket a Szentírás, és kevesebb is foglalkoznak vele ezekkel a kérdésekkel, hogy hogyan lehet megérteni, és nem félreérteni a Bibliát. Körülbelül ez lesz ma ezt a témánk. Mert akkor visszautazunk az időben, 1521-ben a Bolti gyűléshez. Emlékszünk arra, hogy beszéltünk Luther Mártonnal, valaki bizonyos felfedezéseket talált a Bibliában, például a Róma fegyekhez írott levélben, hogy az igaz ember hitből él, hit által él, és nem a cselekedetek viszik közel az ember Istenhez. Hát emlékszünk, hogy a búcsú cédulák ellen háborút indított, kiszögezve a 95 tételt, ami megfogalmazott ezzel kapcsolatban. Aztán végül itt kötött fél a Bolti gyűlésen, ahol bizonyságot kellett tegyen a hitéről, illetve az elvárás az az lett volna, hogy visszalépjen, lemondjon azokról az elvekről, amelyeket vallott. Aztán ez alkalommal a Bolti gyűlésen, az, ahogy Luther védte a tanait, az egy kicsit betekintést nyújt abba, hogy milyen hozzáállása volt Luther Mártonnak a Bibliához. Például ezeket vallotta, hogy semmit sem helyezhetünk az isteni ígye fölé, tehát ez mindenek felett van. Ugyanakkor egy ilyen kifejezéssel is élt, hogy a lelkismeretét a Szentírás láncai tartják fogva. Tehát láttam, akkor nem kell semmit, ami a Biblia ellen lenne, mert az a lelkismerete ellen is lenne. És egész végig ezeken a tárgyalásokon a Bibliával élve, és arra kérte a Bibliáit is, hogy a Biblián keresztül mutassák meg, hogy mi az, amiben téved. És akkor hajlandó visszavonni ezeket a tanításokat. Többek között azt is kijelentette, hogy inkább elveszíti az életét, mint hogy elálljon a Bibliától. Hogy Isten szava ellen forduljon, amire nem teheti. Hogy egy kicsit visszamegyünk az időben, és talán elgondolkodunk, hogy abban a korban ezek a kijelentések ilyen nagyon nagy változást jelentettek. Hát abban a korban a Bibliát alig ismerték, és alig olvasták, hogy a Luther Mártonnak figyelmeztetik vissza ezekre az időszakokra. Kiskoromban, az 1500-as évek elején senki sem olvasta Szentírást, úgyhogy mindenki előtt ismeretlen volt. A profétákat sem nem ismerték, sem nem értették. Aztán később elmeséli, hogy az első alkalom, amikor a Bibliával találkozott, az már 20 évesen volt. Tehát 20 éves koráig egyáltalán nem találkozott a Szentírásra. Abban a hitben éltem, vagy magáról, hogy a vasárnapi prédikációs könyvekben megnyit szentírási részeken kívül nem is létezik evangélium és epistola, vagyis levél, bibliai levél. Aztán, amikor elkerült az egyetemben, erről már múlt alkalommal beszéltünk, ott az egyetemen rátalált egy bibliára. És nagyon tetszik az a leírás, ami elmeséli ezt az alkalmat. Életében most látta először a teljes Szentírást. Áhítatta a vegyes csodálkozással lapozgatta a Szent Iratot. Érvelése meggyorsult, és szíven hevesebben dobogott, amikor saját szemével olvasta az élet igényt. Néha megállt és felkiáltott, ó, bátya Isten adna nekem egy ilyen könyvet. Ez volt az élmény, amit Luther Márton a Biblia találkozása jellemző. Aztán később, amikor a Kolostorba került, ott is rátalált a egy Bibliára, ami oda volt láncolva a falhoz, és erről az időszakról is ezt olvastuk, hogy inkább nem aludt, és mert a szükség étel elfogyasztására és sajnálatos időt, mindennél nagyobb örömet talált Isten igének kutatásában. Rámukkant egy Bibliára, ami a kolostor falán volt láncolva, és ide sűrűn eljárt. Annyira fontos volt neki Isten igé, meg a Biblia, hogy bármikor, amikor időt tudott szállni, és lemondott szintem az egészre, még alvásra is, tehát hogy a Bibliát tudja kutatni, meg olvasni. Viszont abban a korban már említettem, hogy nem ez volt az általános felfogás. És az egyik tanár, amikor látta, hogy milyen szorgalommal olvassa a Bibliát, akkor egy kicsit rá is ripakodott, és ezt mondta, ennyi mától tessék. Hát mi a tudat a Biblia? Az így egyházi tudósokat kell olvasni. Azok már tisztítják a Szentírás felejét és igazságot is. Tehát nem a Bibliával kell foglalkozni, hanem azt olvasni, amit, ahogy megmagyarázták a Bibliát. Aztán egy nagy lépés, nem csak Luther életében, hanem szerintem az egész kereszténység életében és az európai kereszténység életében a Biblia lefordítása volt, amikor talán költői szavakkal azt mondhatnánk, hogy letérte a másik a Biblia, és eljutott az emberekhez. Nagyjából a szöget középkornak ez jelentette, vagy ez is a Biblia. Illetve az a Luther szavaiból olvasunk, a Bibliára szükség van. Az emberek mindenütt próbálunkba várják, az egyház nem táplálja ilyen irányú kívánságukat. Hát akkor rajta, és ez volt egy olyan mondás, amit ő gyakran ismételt, és nagyon kedvelt. Hát elérkeztünk Bartók Bára, hogy én már láttam, hogy önöket, hogy megérkeztek. Itt ez volt az a helyszín, ahol a Luther mától megfogadta a Biblia fordításának. Ide úgy került, hogy elrabolták. Ez egy kicsit paradoxon is, mert azért rabolták el, hogy ne essen baja. Fogságba került, hogy ott védelmet kaphasson. Ha visszavegyünk, hogy emlékszünk a Bonszi gyűlésre, ott kiálkozták, ez azt is jelentette, hogy bárki megölhette. Úgyhogy a választott fejedelem, aki kicsit a protektor is volt Luther másodnak, ő kezdeményezte azt, hogy elrabolják és valamilyen olyan helyre vigyék, amit ő sem tud, mert legalábbis nem tud elárulni, és ebbe a várba vitték Luther máson. Itt látható az a szobarész kívülről, ahol az idejét öltötte, és ahol az idejének az utolsó szakában kezdett neki a Biblia fordításnak, az új szövetséget fordította le német nyelvre. Itt látható a múzeumban az a szoba, és azok a tárgyak, íróasztal, meg majd a fényképen is látni fogjuk, hogy szinte ugyanazok a tárgyak vannak ma is, mint amik volt az Luther idejében. Itt látható egy szempe, a szempe tárgya és a háta mögött, ami a mai múzeumban is megtalálható. Hát itt fogod hozzá a Biblia lefordításához, viszont nem álltak a rendelkezésre olyan eszközök, amik nagyon segíthették volna a munkáját. Nem volt ezt látni, hogy érte, hogy akkor mindenféle szótárban megnézhetsz a szavakat. Egyedül egy görög, eredeti nyelvű új testamentum állt a rendelkezésére, egy vulgata, ami a latinjában volt. Akkoriban ezt használták, tehát az istentiszteleteken is, meg ez volt az, amit az egyetemben is megtalált, az egyetemen, meg a kolostorban is, úgyhogy ezt elég jól ismerte, volt elég sok olyan rész, amit már kívülről tudott ebből a könyvből. És a tudósok azt feltételezik, hogy talán volt egy pár német nyelvű részfordítás, amit használt. Ezt vélik a fordító, tehát a fordításból felfedezni. Tehát nem voltak különböző szótárak, kommentárok, amik a rendelkezésére álltak volna, melyik barátok sem, mert tudjuk, hogy elzárva, vagy ismerőseitől távol fogott neki ennek a munkának. Annyit megjegyeznék, hogy csak az új testamentumot fordította le ebben az időszakban, mert a héber nyelvtudása az nagyon minimális volt. Ezért tudta, hogy nem lenne képes, tehát szabad új testamentumot fordította le, viszont ezt egy rekord idő alatt összesen 10 hét alatt. És a történetek, vagy a kutatók azt is mondják, hogy hát ez fantasztikus munka volt, hogy egy írnok körülbelül ennyi idő alatt tudta volna lemásolni a Bibliát, de meg ennyi idő alatt lefordította a lémet nyelvre. Tehát összesen 10 hét alatt. Naponta 10 oldalt kellett fordítson, és aztán később még javítottak a szövegen, mert Anton, az egyik jó barátja, teológus, még jobban ismerte a görög nyelvet, és akkor közösen még fejlesztették a Bibliát. Ami még különleges ezzel kapcsolatban, hogy Luther Márton nem a teológiai nyelvezetet használva fordította le a Bibliát, hanem a közember nyelvére fordította le. Tudatosan használt direkt ilyen szavakat, szófordulatokat, amelyeket a legegyszerűbb német ember is megértel. És egy másik jellegzetessége ennek a fordításnak, hogy nem annyira a szavak lefordítására törekedett, hanem az üzenet lefordítására. Talán majd erről majd később is fogok beszélni. De nem volt egy könnyű munka, és nagyon humorosan van arról, hogy ilyen nehezen küzdött meg a két nyelv különbségeivel. Most a profitákon dolgozunk, ha Istenem milyen nagy és veszélyes munka a hirdet írókat arra kényszeríteni, hogy németül beszéljenek. Mennyire bezzenkednek, egyáltalán nem hajlandók tévedt természetüket elhagyni, és ha nehézkes némethez igazodni. Olyan ez, mintha különülést akarnánk rábírni, hogy saját kedves melódiája helyett kapukoljon. Aztán ahhoz, hogy le tudja fordítani helyesen a szöveget, mester embereket is felkeresett, hogy meséljenek az eszközeikről, meg a mesterségükről, hogy ezt át tudja fordítani. És olyan a Biblia szinte, mint egy lexikon, tehát az élet nagyon sok különböző részeiről vannak is képek a Bibliában, hogy nem volt egy könnyű munka. Például egy mészárossal is feldarabolhatott egy bárány, mivel tudjuk, hogy a bárány áldozat az benne van a Bibliában, meg a bárányok különböző részei, és akkor megkérte, hogy annyi rázza el, azért, hogy minél pontosabban le tudja fordítani. Hát például, amikor a jelenések könyvéhez érkezett, akkor ott több drága kő követel, mint az a könyv, és a választó fejedelem színszerából hozatott ilyen drága köveket, és akkor a megírások alapján próbálta beazonosítani, hogy akkor mi a német megfelelője a bibliai drága köveknek. 1522-ben jelent meg az új szövetség, és akkor már nyomtatásban. Az új szövetség kb. 10 évre rá, 1534-ben. És még egy különlegességet említenék, hogy az illusztrációkat, a messzeteket, azt egy Lukács Kranás nevű illusztrátor, az akkori korszak egyik legkiválóbb illusztrátora készítette. És erre kapcsolatban, amikor a Wittenbergben jártunk, akkor talán látunk egy fantasztikus festményt, amit ez az említett művész készített, és arra gondoltam, hogy ma este önökkel az alsó rész egy kicsit közelebbről megnézni. Amúgy fantasztikus üzenete van ennek a festménynek, úgyhogy egy kicsit időzni fogunk a zárójel formában, de aztán látni fogjuk, hogy nagyon kapcsolódik a filmánkhoz. Hát nézzük meg közelebbről ezt a festményt, próbáltam kiállítani bizonyos részeket, hogy közelebbről láthassuk. Például a festmény jobb oldalán van Luther Márton, aki a szószéken van és a hívőknek prédikál. Előtte ott van a nyitott Biblia. Hogyha a fénykép, vagy a festmény, most már mi fényképpen hoztam el önöknek, de igazából ez a festmény, bal oldalát tekintjük. Itt a hallgatóságot láthatjuk. Ha viszont megfigyeljük, azt láthatjuk, hogy nagyon figyelmesen hallgatnak, tehát ez olvasható le az arcukról. Ez önökre is jellemző, de ők is nagyon figyelmesen hallgatnak. A Wittenbergi hétköznapi ember ruházatában jelennek meg ezek a személyek, ami abban segíthetett a nézőknek, tehát az akkor élő embereknek, hogy amikor ezt a festményt felmérték, akkor mintha saját magukat látták volna a festményben. Amúgy a test néhány személyt ilyen konkrét személyeket festett meg, hát az akkor élő személyek közül ismert személyiségeket, de ugyanakkor hagyott egy pár ilyen nagyon általános arcot, hogy akkor abba beleképzelhették magukat, és ezzel próbálta bevonni a nézőket, hogy mintha ők is ilyen figyelmes közösséget alkotnának a templomban. Ez a templomban volt kiállítva ez a festmény. Ha ugyan most visszatérünk a Luthert figyeljük, azt láthatjuk, hogy az egyik kezével Jézus Krisztusra mutat, és ez egy kicsit olyan, mint amikor keresztelő János egy alkalommal a tanítványainak Jézusra mutatott, és talán még emlékszünk a szavaira, azt mondta, hogy íme az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit. És olyan, mint ha Luther hozzá hasonlóan, ő is most Jézus Krisztusra mutatna. Úgyhogy egy kicsit a festmény azt is fogalja, hogy Luther, mint hogy egy másik próféta lenne keresztelő Jánoshoz, aki az emberek figyelmét Jézus Krisztusra irányítja. Nem nehéz észrevenni, hogy a festmény középpontjában az Úr Jézus Krisztus keresztje, az ő áldozati halála van. És talán ez a festmény azt fogalja, hogy Luther annyira hűen beszél Jézus Krisztus áldozatáról, hogy mintha a prédikációján megelevenedne ez a látvány a hallgatók előtt, és mintha Jézus Krisztus ott lenne közöttük, és elevenedik az ő áldozata. Tehát Jézus Krisztus, aki kereszten vállalta a halált, azért, hogy ezt a büntetést ő viselje el a hallgatóság helyett, mert ők érdemelték volna, és ennek következtében a hallgatóság pedig örök életet nyerhessen, amit Jézus Krisztus érdemelt volna. Még egy hasonlatot említenék ezzel kapcsolatban, hogy úgy, ahogy a Luther Márton a hallgatóság elé tárja Jézus Krisztus, és arra bátorítja őket, hogy nézzenek fel, ez ahhoz hasonlít, mint amikor a Mózes egy alkalommal az izraelitákra támadtak kígyók, és Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy készítsen egy részkígyót, azt tegye fel egy hozzára, és azok, akiket megvannak a kígyók, de felnéznek erre, azok meggyógyulnak. És ez egy előképe volt annak, ahogy Jézus Krisztus azok, akik felnéznek, hittel, bízva az megváltó kegyelmével, azok úgymond meggyógyulnak a bűnnek a betegségéből. Ezen a testvényen most nem látszik annyira jól, de Jézusnak nyitva van a szeme, így lefele néz, és a szája is nyitva van, mintha még beszélne. Tehát ezzel is azt sugallja a festő, hogy Jézus Krisztus él, tehát hogy ott van jelen a hallgatóság között, tehát valóságosan. Mint például, hogy látjuk azt is, hogy nem kőből, vagy nem már fából készül, mint ahogy a festületek szoktak készülni, hanem élő formában jelen van közöttük Krisztus. Ez talán azt is sugallja, hogy amit Luther többször is hangoztatott, hogy minden alkalommal, amikor megfelelően prédikálják az evangéliumot, akkor Jézus ott van jelen közöttük. Visszaemlékszünk az ígéret, amit tett Jézus, hogy ahol kettem, vagy hárman összegyűlnek, én is ott vagyok közöttük. Ami érdekes még ebben a festményben, hogy megeleveníti a reformációnak az alapelveit. Az ő szólás, a szólás és szólás szíve, szólás grácia, a szólus Krisztus és a szólideo glória. Tehát láthatjuk, hogy jelen van a Biblia, tehát szólás, jelen van Jézus Krisztus, a kegyelem, és ő van a központban. Hát ezek az üzenetek mind bele vannak csomagolva ebben a festményben. Az oltár felső részén egy tábla van, amelyen egy Biblia vers áll, mert más alapot senki sem vehet a meglévő kívül, aki Jézus Krisztus. Hát ez a központja ennek a festménynek is szerintem egy hatalmas üzenete van. Egy érdekes kérdést vetett fel a Biblia lefordítása, és pedig az, hogy az emberek elkezdték most már olvasni. Legyen német nyelven, azok, akik tudtak olvasni, elkezdték olvasni. Viszont ez a kérdés, ami a Bibliából egy idézet, hogy érted-e, amit olvasol? De nem elég olvasni, hanem egy kell érteni. Úgyhogy hogyan érthető és hogyan magyarázható helyesen az ige üzenete. Hogy nem elég csak nézni, hanem jól látni is. És ma is egy ilyen bibliai történetet hoztam önöknek, ami első látásra úgy tűnik, mintha csak egy egyszerű gyógyítás lenne. Egy akkor született ember, akit Jézus meggyógyít. Ez a János evangéliumában található a 9. fejezetben. Ami viszont érdekes, hogy János úgy építette fel az evangéliumát, ő amúgy egy nagyon mély teológus volt, a többi evangéliumához képest, hogy elmond egy történetet, de az mindig egy mély üzenetet kapcsol. És ha elolvassuk a János evangéliumát, szinte mindegyik fejezet így van felépítve, hogy van egy történet, és hozzá kapcsolódik egy mély üzenet. És ma este a 9. fejezetben ezt a történetet fogjuk megnézni, tehát van egy vakon született ember, akit Jézus meggyógyít. Jézus, ahogy jár, meglátja ezt az embert, ami ez is érdekes, hogy Jézus látja ezt az embert, az ember nem látja Jézust. És majd sok ilyen érdekesség van ebben a történetben, hogy ki az, aki lát, és ki az, aki nem lát. Meglátja ezt az ember, elküldi, hogy mutakodjon meg a Siloám szavában, elmegy, megmutatkozik, és megjön a látásra. Hát ez is tart a csoda része a történetnek, ez a gyógyítás. Aztán ez az ember visszamegy, és próbál, vagy keresi, hogy ki volt az, aki meggyógyította. Nagyon is érdekes ebben a történetben, hogy azok, akik ott voltak, akik ismerték, nem nagyon akarták elhinni, hogy ez az ember meggyógyult. Még a szomszédai is, hogy hát úgy is ki, mintha ő lenne, de hát most látni, hogy van valami különbség közte, és valahogy nem jön, hogy elhiggyék. Aztán a farizeusok elé is került, és ők is kérdezik tőle, hogy ki volt az a kiséged, meggyógyított. És hát már felállítja, hogy egy ember, aki Jézusnak mondana. Azért emeltem ki ezt a gondolatot, hogy egy ember, mert látni fogjuk a történetben, ahogy fejlődik ez az ember. Ahogy megnyílnak a szemei, hogy megjön a látása. A fizikailag egyből meggyógyult, de a lelki látása az egy folyamat lesz, ahogy egyre inkább rájön bizonyos igazságokra. Viszont az, ahogy ő gondolkodik ebben a szakaszban, az jellemző sok más embernek a gondolkodására. Sokan vannak, majd pedig azt mondják, hogy hát a Bibliát is emberek írják. Nem tudom, hogy hallottunk-e ilyen jelentéseket. Igaz, hogy két történetek vannak benne, mert azok is az emberekről szólnak, vannak benne jó emberek, rossz emberek, de hát csak emberek. És ennyivel lezárják. Aztán, ha tovább megyünk a történetünkben, meghívják a szüleit ennek az embernek, és tudjuk, hogy ők elmondják, hogy igen, ez a missziunk, igen, vakol, most látjuk, hogy lát, hogy lát, ezt mi nem tudjuk, azt is tudjuk, hogy miért adták ezt a választ is, a farizeusok megfenyegették a zsidókat, hogy bárki megsiáltnak valami Jézus Krisztus, kizárják a zsinagógából, úgyhogy ők ezt nem akarták felvállalni. Aztán megint megkitegezik ennek a vak embernek a kérdés, hogy te mit szólsz róla, hogy ő ki? Akkor ő ezt mondja, hogy próféta. Viszont ez a szint még azoknak a szintje, akik eljárnak kétről hétre a templomba, a gyülekezetbe, ki a hova, és meghallgatják a prófétai beszédet, viszont ezen a szinten még nem ültetik gyakorlatba. És nagyjából ezen a szinten voltak a farizeusok is. És nagyon jól ismerték az Isten írását, szentírást, ezeket a gondolatokat, és gyakran foglalkoztak ezzel, de az életük az teljesen másképp volt. Sok ilyen ember van ma is, aki elmegy a templomba, elmegy a bármilyen gyülekezetbe, meghallgatja az üzenetet, aztán hazamegy, és azzal le van zárva a Istennel való járás. Aztán, ha tovább megyünk a történetben, amikor tovább beszélgetnek ezzel az emberrel, akkor egy előtt ponton azt is megkérdezi tőlük, hogy hiszen tanítványai akartok lenni. Ezzel már egy újabb szintet látunk ennek az embernek az életében. Mint azt mondaná, hogy ez egy nem is tanító, hanem egy ilyen szót írtam, de mester. Egy olyan mester, aki másoknak követnie kell, és talán kérdezi, hát ti nem akarjátok követni? Tehát itt már egy következő szintre lépett, és meg is rá is támasztott, kidalmazták, és mondták, hogy te vagy annak a tanítványa. És aztán kidobták a zsinagógából. Aztán az utolsó szint, amire elérkezik ez az ember, mikor képes vállalni a üldözést, a meggyőződésért, amikor az utcán találkozik Jézus Krisztussal, felismeri, hogy ő volt az, aki meggyógyította, ő volt az, aki visszaadta a látását, és nem csak a fizikai látása megjött, hanem most már a lelki látása is. Úgyhogy amikor Jézus Krisztus megkérdezi tőle, hogy hitelétel az Isten fiában, akkor azt mondja, hogy hiszek Uram, és imádta őt. Hát ez az a szint, amire elérkezik, amikor az ige, szentírás már nem csak egy elmélet, hanem egy gyakorlat, egy élő ige, ígévé válik az ő életében. Aztán ezzel a gondolattal fejeződik ez a történet, Jézus szavaival, amelyet a farizeusokhoz intéz. Ha vakok volnátok, nem volna bűnösök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnösök megmarad. Ugye, nagyon érdekes kijelentés, talán erről egy egész este elbeszélgethetünk. Rámutat arra, hogy nem ez az ember, akit meggyógyított ez a vakember, hanem ők a vakok. Mert nem látják Jézus Krisztusban az igazi messiást. Úgyhogy hiába látnak, mégsem látnak. Érdekes ez a gondolat, ezzel szeng össze egy másfélen a test jelentése Jézus Krisztusnak. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért köszönöm, hogy az igazakat, hanem a bűnösöket vezessen megtéréssel. Szóval az a vakember, aki elfogadta Jézusnak a gyógyítását az életében, ő az, aki igazából meggyógyulhatott, míg a farizeusok, akik egészségeseknek tartották magukat, hát ők megmaradtak úgymond betegeknek vagy vakoknak. Ma este ezzel a kérdéssel én nem fogom zárni, de már a vége fele, hol van a Biblián, hogy meglátod-e benne Istennek a szavát, meglátod-e benne Jézus Krisztus, meglátod-e benne Jézus Krisztus, mint Isten fiát. Voltaire a következő kijelentést tette, ha el akarjuk pusztítani a keresztény vallást, akkor először az emberek Bibliából való hitét kell elpusztítani. Ez egy nagyon igaz kijelentés, és talán eléggé sikerült is ezt megvalósítania. Ő igazából azt mondta, hogy ő az élete alatt el fogja pusztítani mindazt, amit Jézus Krisztus és az ő tanítványai 1800 év alatt felépítettek. Sor ironiája az, hogy az ő nyomdagépét arra használták, hogy Bibliát szokszorosítsanak, és az ő faházát, meg a Biblia társulat vette igénybe, és rengeteg Bibliát, Biblia ment keresztül az ő saját látásán. De ma este ezzel a nagy kérdés, hogy hol van a mi Bibliánk, most nem fizikailag, hanem a mi életünkben. Jelen van-e? Ha igen, akkor milyen státuszban, milyen formában viszonyulunk a Bibliához. Arra gondoltam, hogy egy kis gyakorlati rész is legyen ma este, megnézem, hogy az idő megengedi-e. Igen. Úgyhogy egy kicsit ezzel a kérdéssel is foglalkoznánk, hogy hogyan lehet megérteni a Bibliát. És talán röviden egy pár gondolat ezzel kapcsolatban. Már említettem ezt a példát, hogy a Biblia olvasás olyan, mintha bányász lenne. És bányászathoz előfeszítésre jár. Bányászathoz kellene eszközök, kellene gyümölcs, módszerek. Volt alkalmunk ellátogatni a Varai sóbányába, és ott ugye egy kis múzeum segítségével meg tudtuk tekinteni a bányászatnak a fejlődését, különböző eszközöket, amiket használtak, és hogy fejlődött a egyre modernebb technológiát használtak a sónak a kibányászására. Egy idézetet hoztam, amiből én is ezt a gondolatot merítettem. Akik meg akarják találni az igazság kincseit, azoknak le kell ásni értük, mint a bányásznak a földben rejtőző kincsét. A közömbös munka hiába való. Mind idősnek, mind fiatalnak fontos, hogy ne csak olvassa Isten szavát, hanem teljes szívvel, buzgón kutassa. És imádkozva keresse az igazságot, mint elvesztett kincset. Elég sok elvet találhatunk itt. Ne csak olvassuk, hanem kutassuk. Talán én is azt tapasztaltam, hogy sokkal előrébb, hogyha egy kisebb részre többet foglalkozok, mint hogyha egy csomót olvasok a Bibliából. Annak is megvan a szerepe, hogy egy általános képet alkossunk a Bibliából, vagy ból. Sokkal többet ér, hogyha inkább kiválasztunk egy kisebb részt, és abban elmélyedik. Sokkal nagyobb hatással lehet ránk. Ugyanakkor itt említett imádságot is, és talán azért is emelném ki, mert az az előnye ennek a könyvnek, vagyis a Bibliának, hogy a szerzője, az igazi szerzője még most is él, és ezért meg tudjuk kérdezni tőle, hogy bizonyos részekért mit gondol. Ha egy más könyv szerzőjét veszünk, akkor hát csak találni tudunk, hogy mit akart az által üzenni. A Bibliában viszont meg tudjuk kérdezni Istentől, hogy a szemlélet által világosítsa meg az elménket, azért, hogy megértsük azt, hogy mit akar üzenni a szófizákon keresztül. Három alap lépést javasolnák, ez ilyen egyszerűbben megfogalmazva. Amúgy, akit érdekel a részletesebben, tudok ajánlani egy tanulmányt, ami talán összesen 10 lépést fogalmaz meg. Ez ilyen nagyon részletesen azt a teológián kaptuk ki, hogy teológusokként hogyan jöjjünk el az ige tanulmányozásában. De ez nem azt jelenti, hogy csak teológusoknak szól. Ezt, ha valaki érdekel, akkor szívesen megosztom. Itt talán rövidebben összefoglalva. Az első színünk az az lenne, hogy megfigyeljük, hogy mit mond a szöveg. Következő szín, hogy értelmezzük, vagyis hogy mit jelent a szöveg. És a harmadik szín, az alkalmazás, hogy hogyan alkalmazhatjuk ezt a saját életünkben. Tehát ezt, ha évben tartjuk, és amikor a Bibliát olvassuk, mindig megyünk, mind a három szintet mindig megyünk figyelemben, mindegyiket keressük meg. Kicsit részletesebben a különböző szinteket, mit mond a szöveg, tehát itt konkrétan a Bibliát olvassuk. Mivel nem vagyunk grupherek, nem tudom kik, ugye értjük a görög nyelvet, az viszont nekünk már adott, hogy nagyon sok fordítással, nem csak német nyelven, hanem magyar nyelven is. Talán a legrégebb ez a Huszitán szervezett Biblia, az a 15. századhoz vezethető vissza. Aztán a következő, ami nagyon ismert, az a bibliai, biblia, amit Károly Gyászpár fordított le. Ezen kívül mi gondolnak, hogy körülbelül hány magyar nyelvű biblia fordítás van? Amelyik teljes, de rész a biblia részeknek a fordítása. Mondjuk 5-től 10-ig, 15-től, vagy 10-től 15-ig, 15-től 20-ig. Mit gondolnak? Úgy, hogy menjünk fölfele. Tehát én a számítógépen lévő 20 magyar nyelvű fordítás van, akkor azt jelenti, hogy ennél több is lehet. És ezt azért is emelném ki, mert igaz, hogy nem férünk hozzá az eredeti szöveghez, az eredeti nyelvhez, de hogyha több fordítást megnézünk, az segít különböző megvilágításokból látni a szöveget. Én gyakran alkalmazom ezt, hogy elolvasom mondjuk egy fordításba, utána meg több fordításba, és akkor úgy aha élményeim vannak, erről egy tanárom mesélt, hogy a prédikát külön kell legyen, hogy van egy bevezető, felteszünk egy nagy kérdést, és úgy kell vezetjük, hogy a végére a hallgatóság eljusson egy ilyen aha élmény, hogy aha, ezt akartam mondani, vagy ez a válasz a kérdésre. Ezzel gyakran, amikor a Bibliát tanulmányozom, olvasom, akkor ilyen élményeim vannak, hogy megértem azt, hogy mit akar Isten üzeni, és ebben sokat segít az, hogy én megnézem különböző fordításokban. Itt egy pár weboldalt ajánlok, ahol ilyen magyar nyelvű fordításokat lehet találni. Ha jól emlékszem, ezen az első oldalon itt tőle a 15 magyar nyelvű fordítás is fent van, de amúgy különböző alkalmazások is vannak a számítógépen, de azt gondolom, hogy a könyvtárban is lehet találni ilyen jellegű könyveket. Talán még röviden a fordításokról, hogy nagyjából két szempont van, amire odafigyelnek a fordítók. Az egyik a pontosság, a másik az érthetőség. És ez néha egy kicsit ütközik is, mert bármilyen nyelvből, hogyha fordítani akarunk, hogyha nagyon pontosan, tehát ilyen nagyon szóhűséget próbálunk a szó szerinti fordítást, ennek az lehet a hátránya, hogy lehet, hogy abban a nyelvben az a kifejezés, hogyha a szó szerint vesszük, az jelent valamit, de a szó szerint fordítjuk le, az már a másik nyelvben nem feltétlenül ugyanazt jelenti. És hogy törekszünk arra, hogy minél pontosabb legyen, de akkor lehet, hogy az érthetőségből veszítünk valamit. Vagy hogyha arra összpontosítunk, hogy nagyon érthető legyen, például nagyon mai nyelvezettel, akkor lehet, hogy a fontosság kárára tesszük ezt. Szerintem egy százázatban összefoglalóként, tehát vannak olyanok, amelyek nagyon a formahűek, az ilyen kifejezetten formahű, és van, ami régies nyelvezetű, van, ami modern, és akkor itt van egy pár fordítás, ami ilyen kifejezetten formahű, aztán van olyan, ami törekszik a formahűségre, de azért próbálja az értelmét is visszaadni. Itt láthatunk egy pár ilyen fordítást, akkor a modern verzióját, és akkor itt vannak az értelmihűségre törekvő, meg a kifejezetten értelmező. Tehát ez már nem annyira törekszik arról, hogy szó szerint, hanem próbálja az értelmét átadni. Az lehet, hogy nem annyira fontos, de legalább érhető. Hát most mindenki dönt el, hogy melyiket szeretné. Én, amikor van részletesen tanulmányozok, akkor mindenkit elolvasom, vagy a legtöbbet. És talán még ezt kiemelném, ezt az egyszerű fordítást. Én ezt azért szeretem, mert ilyen egy ilyen nagyon mai nyelvezetben nyilvott fiataloknak is szoktam ajánlani, hogy mert ők sokszor beleakadnak abba, hogy vala, abba, hogy lő, abba, hogy tudnánk folytatni. Készítettek is egy paródia a filmet erről. Hát nekik ez nagyon idegen, ez a nyelvezet. De lehet, hogy mi hozzászoktunk mondjuk a Károly Gyászpár fordításhoz, vagy ki, amihez hozzászokott, de érdemes megnézni ezeket a fordításokat is. Hát kicsit tovább lépünk, hogy mit jelent a szöveg. Az értelmezés kapcsán fontos itt figyelembe venni, hogy a különböző szöveg típusok vannak a Bibliában. Például egész másképp olvasunk egy történelmi, egy elmesélőjét, vagy ahol a tíz parancsolatban vagy a törvény. Egész másképp, mondjuk, ha egy olyan történetet olvasunk, amiben egy negatív példa van megemlítve, azt nem úgy olvassuk, hogy ezt nekünk követnünk el, mint például a tíz parancsolatban, ahol Isten egy tíz elvet fogalmazott meg, ami mindenkire érvényes. Vagy a versek, az oldalon erről már tartottunk egy külön előadást. Tehát ennél a résznél talán azt tartom én a legfontosabbnak, hogy tegyük fel a kérdéseket. Mindenféle kérdéseket. Próbálj minél több szemszögből átgondolni ezt a szöveget. Akár úgy is, hogy valamelyik szereplőnek a helyébe helyezzük magunkat, és úgy olvassuk el ezt a történetet, mint hogyha ott lennénk. És ez is segít jobban átélni, meg tanulságokat levonni. Ami nagyon fontos, hogy a szöveg környezet, tehát azt tegyük figyelembe. Néha elkövetnek hibát ezzel kapcsolatban, és kiemelnek bizonyos szövegeket, és azokról beszélnek, viszont ha megnéznénk, hogy milyen szövegkörnyezetben jelentek meg azok a bibliaversek, akkor az bármely egész más volt az üzenete. Csak egy ilyen nagyon drasztikus példaként három bibliaverset egymás után tettem. Judás pedig eldobván az ezüstpénzeket a templomban eltávolított, és elmenné felakasztá magát. Elegyel és te is aképpen cselekedjél. Ami tenni szándékozó, tedd meg hamar. Ezek bibliaversek, egymás mellé térnek, láthatjuk, hogy milyen fura üzenet jöhet ki belőle. Tehát adjuk meg a bibliaverset a saját szövegkörnyezetében, saját üzenetét. A teológiában van is erre egy kifejezés, hogy van exegézis, meg exegézis. Az exegézis az, amikor arra törekszünk, hogy kinyerjük a bibliaversből a saját üzenetét, de exegézis, amikor rá erőltetjük egy bibliaverse a mi üzenetünket. Hát van egy elképzelésünk, és akkor alátámasztjuk egy valahonnan kiemelt a bibliaverse, ami hát ő ezt mondja, vagy a bibliaverse ezt mondja. Tehát emeljük ki a bibliából a lényeget, és le a mi gondolatunkat helyezzük rá. Akkor az utolsó lépésként hogyan alkalmazjuk, milyen kérdés, amit felteltünk, milyen jelentősége van ennek a bibliaversnek az én életemben, hogyan alkalmazható az én körülményemben, helyzetemben és akár a közösségemben. És talán fontos azt még megjegyezni, hogy az első két lépést nagyon alaposan végezzük el, és utána jussunk el a harmadik lépéshez, amikor alkalmazunk el. És ezzel az idézettel talán ezt a zárnám. Az élő Isten szava nem csak leír, hanem kimondott szó is. A Biblia Isten hozzánk szóló szava. Olyan bizonyosan, mint hogyha fülünkkel hallanánk. A megérkezésünket félelemmel tegyen tiszteletel, utána Isten szavát, és úgy boldog odaadnánk a tanításait. Úgy tekintenünk a Szentírás olvasását, a Szentírásból való elmélyülést, mintha a végtelen Isten fogadna minket kihallgatással. Kívánom önöknek ezt az élményt, hogy megtapasztalják Istennek a hangját, a Szentíráson keresztül is, ahogy önökhöz szól, és akár az élet nagy kérdéseire ad választ, az élet útveszélyben segít elboldogulni, a Isten segítsen neked. Szeretném, hogyha egy imával zárnánk a mai alkalmat, hallhatunk nyugodtan ülve is. Megyen Istenünk, köszönjük szépen a Szentírást, amelyik keresztül szeretné hozzánk szólni, bennünket tanítani. Segíts Istenünk, hogy találjunk időt az élet hordatagában, akár egy negyed órát is, amikor megnyitjuk a Szentírást, és próbáljuk feltárni azokat a gondolatokat, amelyek által tanítani szeretnél bennünket. Köszönjük, hogy abban rád találhatunk, és köszönjük, hogy segítettek, mint a Szentlélek által megérteni.
Jézus nevében.
Amen. Amen.